Fejezet 16. verséből szeretném olvasni az úrvacsorai Isten tiszteletünk alapigéjét. Timóteushoz írt első levél, 3. fejezet, 16. verse, Károli fordításban így hangzik: és minden versengés nélkül nagy a kegyességnek eme titka, Isten megjelent testben, megigazítatott lélekben, megláttatott az angyaloktól, hirdetetett a pogányok között, hittek benne a világon, felvitetett dicsőségbe. Az eredeti szöveget, hogyha nézzük, akkor érdekes ez a vers, egy picit másként fordítanám le némelyik részét. Az első gondolat, amit Károli így fordított, hogy minden versengés nélkül, azt így lehet visszaadni, hogy közismerten, vagy mindenki véleménye szerint, vagy egy másik fordítás úgy fordítja, hogy megvallottan. Tehát valami olyan gondolatról van szó, és Károli is ezt próbálta visszaadni, hogy kétség nélkül. Ez az, amiben mindenki egyetért. Ez a minimum, ez a közös minimum, amiben mindenki egyetért, hogy az Isten félelemnek ez a titka. És utána pedig, hát a görög szövegben nincsen ott az, hogy Isten, hanem csak annyi van ott, hogy aki. És ez nyilván egyértelmű utalás, hogy ki az az aki, de így hangzik, hogy tehát, hogy mindenki előtt egyértelműen, vagy mindenki előtt elismerten nagy az Isten félelemnek ez a titka, aki láthatóvá lett, vagy aki megjelent testben, igazolást nyert lélekben, az angyaloknak megjelent, a pogányoknak hirdették. Az első kifejezés a felsorolásban az Isten félelemnek a titkával kapcsolatban, aki megjelent testben. Nyilvánvalóan Jézus Krisztusról van szó, aki megjelent testben, és ez, hogy megjelent testben, ebben az egyik gondolat, amit szeretnék kiemelni, az, hogy ki volt ő. Miért olyan nagy szó, hogy ő megjelent testben? Azt olvassuk, hogy az Atya egyszülöttje, aki az Atyával egyenlő, aki az Istennel egyenlő, azonos, nem csak hasonló hozzá, hanem ő ugyanolyan jogú, ugyanolyan valóságos Isten, mint az Atya, akinek megadta az Atya, hogy élete legyen önmagában. Aki a mi teremtünk és a mi alkotunk. Aki ott volt a mennyben, és elfogadta a megváltás tervét, és emberré lett. Ahogyan fogalmazza máshol az apostol, hogy nem tekintette zsákmánynak azt, hogy ő Istennel egyenlő, hanem önmagát megüresítette. Amikor itt volt a földön, testben, akkor így fogalmaz az apostol szintén egy másik levélben, hogy az Istenség teljessége lakozott ő benne testileg. Elmondhatta azt az élete végén, hogy aki engem látott, az az Atyát látta. Az az Istennel találkozott. És amikor Péter leborul előtte, hogy én Uram és én Istenem, akkor ő a valóságot mondja. Mert Krisztus nem az isteni hatalmában, nem az isteni létformájában volt, de az Istenség teljessége volt itt testileg. A neve azt üzeni, hogy velünk az Isten. Eljött közénk. De nem is akárhogyan jött el közénk, és volt itt közöttünk, aki megjelent testben. Az itt szereplő szárx kifejezés utal a testélételnek a második nagy gondolatára, hogy ő miközben ő Isten fia volt, ő valóságosan Isten volt, az Istenség teljessége lakott benne, aközben ő testélet, emberekhez hasonlóvá lett, bűntestének hasonlóságában jött el, ahogyan mondja az ige, a bűn miatt. Azért jött el a bűntestének hasonlatosságában, hogy a mi helyünkbe lépjen, hogy a mi harcainkat megharcolja, és mi az ő helyébe léphessünk. Az Atya elfogadta Krisztus áldozatát, aki testé lett, aki emberré lett, aki az ember szintjén harcolta meg az emberi kísértéseket, az emberre nehezedő kísértéseket, és győzött fölötte. Ő vele az Atya úgy bánt, ahogyan mi megérdemelnénk, hogy velünk bánjon, írja Ellen White, azért, hogy velünk úgy bánhasson az Atya, ahogyan ő érdemelte meg, ahogyan ő érdemelné meg. Az Isten félelemnek a titka, az Isten félő életnek a titka, ennek a látása. Látása Krisztusnak, aki otthagyta a mennyet, letette az isteni dicsőségét, az isteni létformáját, megalázta magát, emberekhez hasonlóvá lett. Mikor olyan állapotban találtatott, mint ember, akkor megalázta magát újra, és engedelmes volt egészen a keresztfa haláláig. Látni magunk előtt Krisztust, aki megkísértetett mindenekben hozzánk hasonlóan, és nem vétkezett. Ez az első pont. Az úrvacsora szent jegyei közül a kenyér erre utal. Látjuk magunk előtt a kenyeret, mint Krisztusnak a testélételét, aki emberré lett, és aki az életét adta odaértünk. Ez az én testem, ti értetek. Zárójeles megjegyzést, lehet, hogy feltűnt nektek, nem szoktam felolvasni a Károli fordításból azt a részt, hogy ez az én testem, amely megtöretett, ti érettetek. Két okból nem szoktam felolvasni, az egyik, hogy a görög szövegben nincsen bent, és a görög szövegben azért nincsen bent, mert Jézus teste nem töretett meg. Megtöretett a latornak a teste, de Jézus teste nem töretett meg. A páska bárányt nem szabadott megtörni. A páska bárányt egészben kellett megenni, és ez egy jelkép. Arra utal, hogy Krisztus tökéletesen, teljesen odaadta az életét, és az ő halálát nem kellett siettetni. Tudjátok miért? Mert ő nem a keresztre feszítésbe halt bele. Krisztus az értünk hordozott bűnbe halt bele. Abba halt bele, hogy az Atya őt bűnné tette értünk, hogy mi az Isten igazsága lehessünk. Ezért Krisztus halálát nem kellett siettetni a kereszten. Mert meghalt idő előtt. Belehalt a mi bűneinkbe, meghalt a mi bűneink hordozásába. Az Isten félő élet titka tehát mindenki szerint ez, aki megjelent testben. Megigazítatott a lélek által. Ez a második kifejezés, amit szeretnék kiemelni. Két gondolatot szeretnék ehhez hozzáfűzni. Az, hogy megigazult a lélek által, az értelmezhető egyrészt úgy, hogy Isten lelke által aratott győzelmet. Hogy Krisztusban ott volt az örökkévaló lélek, és az Atya lelke adott neki életet, és ez képesítette őt arra, hogy ne essen el. Azt mondja a zsidókhoz írt levélben az apostol, hogy amikor Krisztus testé lett, amikor átélte a mi kísértéseinket, akkor ő erős kiáltás, könyhulatás közben járult ahhoz, aki képes megszabadítani őt a halálból, és meghallgattatott az ő Isten félelméért. Annak ellenére, hogy fiú, megtanulta azokból, amiket szenvedett, az engedelmességet. És tökéletességre jutva örök üdvösség szerzője lett mindazokra nézve, akik neki engedelmeskednek. Isten lelke adott neki erőt, mikor ő megalázta magát és könyörgött, és nem kötött kompromisszumot a bűnnel, és nem kezdte el jónak nevezni a rosszat, és nem alkudott meg vele, és nem engedte, hogy rózsaszín köd telepedjen a szemére, ami velünk nagyon sokszor előfordul, hogy mi kívánatosnak látjuk a bűnt, és ideológiát gyártunk a bűnhez. Jézus ezt nem tette. Számára a kísértés egyenlő volt azzal, hogyha enged neki, akkor egyenlő a halállal. És ezért ő folyamatosan úgy kiáltott és úgy küzdött, mint aki egy percre nem akar engedni, mert az a halál. És Krisztus a lélek által győzelmet aratott. A Szentlélek ereje volt az, ami megtartotta Krisztust, Így fogalmazta meg saját maga, az Atya által élek. Az Atya által élek. És aki eszik engem, az pedig élni fog én általam. A harmadik kifejezés, amit szeretnék kiemelni, ami az Isten félő életnek a titka, ez a kifejezés, hogy megláttatott az angyaloktól. De nem mondtam el a másodikat az előbb, nem tiltakoztatok. Tehát a Szentlélek megigazítatott a lélek által. Van egy másik értelme is ennek, ezt a római levél első fejezetében olvassuk, hogy a halálból való feltámadás által bizonyítást nyert az, hogy ő az Isten fia. Az, hogy Jézus feltámadt a halálból a Szentlélek által, az azt bizonyítja, hogy amit ő magáról mondott, az valóság volt. Ő tényleg a mi bűneinkért halt meg, és az Atya elfogadta az áldozatát, és a feltámadása üzeni számunkra azt, hogy van kegyelem a számunkra. Nem kér mást az Isten, csak ismerd el, és bízd rá magadat a megváltóra. És ezt megteszed, akkor van bűnbocsánat a mi számunkra. Ezt üzeni Jézusnak a feltámadása. A harmadik dolog, megláttatott az angyaloktól, szintén egy nagyon érdekes kifejezés. Kétféleképpen tudom értelmezni, de igazából csak az egyik értelme szerint tudom értelmezni. Így ebben a fordításban, hogy megláttatott az angyaloktól, arra emlékeztet engem, hogy Krisztus az ő földi élete során, amikor szükséges volt, akkor Istentől angyalok által kapott segítséget. Gondoljunk csak arra, hogy amikor a pusztában volt, a megkísértés pusztájában, és 40 napon keresztül böjtölt, nem evett és nem ivott, és végül megéhezett, akkor a kísértő jött, és amikor a kísértőnek a harmadik kísértés után azt mondta, hogy eredj el, Sátán, akkor utána angyalok jöttek és szolgáltak neki. Jézusra rátört a 40 napi böjtölésnek minden következménye. És ebben, amikor rátört, és minden, és a leggyengébb állapotában is ellenállt a kísértőnek, akkor az Isten angyalokat küldött, akik szolgáltak neki. És gondoljunk az élete utolsó napjára, amikor a Getsemáné kertben könyörög, és vért izzad, és Isten angyalt küldött a mennyből erősíteni őt. Csak egy mondatot szeretnék hozzá kapcsolni a Nagy Küzdelem című könyvből. Isten inkább elküldeni az összes angyalát a mennyből, semmint hogy egyetlen benne bízó lélek vereséget szenvedjen. Azt gondolom, hogy az Isten félő életnek ez egy titka. Állj ellen, ahogyan Krisztus ellenállt, bízzál az Atya segítségében, ahogyan Krisztus bízott, és ha kell, az Isten angyalt fog küldeni. Akár az összes angyalát elküldi a mennyből sem, hogy egyetlen benne bízó lélek vereséget szenvedjen. Ez egy igaz gondolat, és nagyon szép, de a vers nem ezt mondja. Csak én erre asszociálok a Károli fordítás alapján. A vers, amit mond, ez a kifejezés, hogy megláttatott az angyaloktól, ha úgy fordítom le, hogy láthatóvá tette, vagy megjelent a követek számára, akkor értjük, miről van szó. A feltámadása után Jézus megjelent az apostoloknak, és megbízta őket azzal, hogy az evangéliumot hirdessék. És a gondolatmenetet, ha nézzük, akkor ez így illeszkedik bele. Testélet a lélek által megigazítatott, megláttatott a követeknek, megjelent a követeknek, láthatóvá vált a követek számára, és hirdettetett a pogányok között. Isten láthatóvá tette Krisztust a feltámadás után, Jézus láthatóvá tette magát az apostoloknak, és talán még 150 embernek, ha jól emlékszem a számra, amit Pál apostol mond, 500-nak, számokban mindig rossz vagyok, 500 atyafinak, utoljára még Pál apostolnak is, hogy teljesen szilárd bizonyossága legyen annak, hogy amiben hiszünk, az megalapozott. Gondoljatok ebbe bele. Mindannyian, akik itt vagytok, úgy kell hinnetek az evangéliumban, hogy megkockáztatom, hogy az Isten nem adott külön kinyilatkoztatást nektek, és nem találkoztatok a feltámadt Krisztussal, hanem az ige lapján keresztül az apostolok szava nyomán hisztek. De amikor elindult, akkor ott volt 500 tanú, akik mind találkoztak Jézussal, nem álomban, nem látomásban, hanem így, így. A sebeidet hadd érintsen, megmondta Tamás. Ez az alapja annak a bizonyosságnak, hogy a megváltó feltámadt a halálból, és nekünk reménységünk lehet. Az Isten félő élettitka, hogy hirdettetett a pogányok között. Milyen hálásak lehetünk az Istennek azért a személyes gondviselésért, hogy nem csak, hogy megőrizte a Bibliát és a Bibliában az Isten üzenetét, hanem az evangélium üzenetét, hanem hogy hozzánk személyesen eljutott a legkülönbözőbb utakon. Családi örökségként, vagy nem családi örökségként, hanem a családi örökség ellenére. Zsák utcába jutva, és ott megkeresve bennünket, a legkülönbözőbb történetek hirdettetett a népeknek. Milyen hálásak lehetünk az Istennek, hogy küld embereket mind a mai napig, és eljuthatott hozzánk az evangélium, és rajtunk keresztül másokhoz szeretné, hogy eljusson. Isten félő élet megismerés nélkül nincs. Hittek benne a világon. Hittek benne a világon. Az egésznek az a célja, hogy mi bizalomra jussunk. Hogy azt, hogy az Isten szeret bennünket, azt ne a külső körülményekből vonjuk le. Hogy most gondtalan az életem, tehát az Isten szeret, most jó helyzetben vagyok. Most bajaim vannak, akkor talán az Isten elhagyott engem, és talán az Isten nem is szeret engem. Zsigerileg van bennünk ez a gondolkodás, vegyük komolyan. És ezzel szemben kell a hitnek a gondolkozását ápolni a lelkünkben, hinni Krisztusban. Nem abban hinni, hogy én elég jó hívő vagyok. Nem abban hinni, hogy én eléggé megtértem. Nem abban hinni, hogy most már a jellemem elég erős. Hanem hinni Krisztusban. Hinni Krisztusban akkor is, amikor tudom, hogy nem vagyok elég jó hívő. Hinni Krisztusban akkor is, amikor szembesültem a bűneimmel, és tudom, hogy megtérésre van szükségem. Hinni Krisztusban, hogy ő el fogja végezni, és meg fog tisztítani. Ez is a hitnek a része. Hogy teljesen rábízom magamat, és nem én igazítom meg magamat, hanem ő tart meg, és ő ment meg. És az utolsó dolog, amit szeretnék kiemelni, felvitetett dicsőségbe. Felvitetett dicsőségbe. Hol van most Krisztus? És mit csinál, ahol van? Fönt van a mennyben, ő a mi főpapunk, és közben jár értünk, mikor? Mindig, de mi van most? Az ítéletben. Ott van Krisztus a mennyben, az Atya jobbján. És annyira szép az evangéliumnak az a tanítása, hogy Krisztus eljött erre a földre, hogy azonosuljon velünk. Emberfia. Ő emberfia volt itt ezen a földön. Ezen a néven hívta magát a legtöbbször. Emberfiává lett, ami helyünkbe lépett, azonosult velünk, olyan állapotban találtatott, mint ember. És azt szeretné, ha nem csak ő azonosítani magát velünk, hanem mi is azonosítanánk magunkat ő vele. Ő bennünk, és mi ő benne. És azt szeretné, ha meglátnánk magunkat ő benne a kereszten. Meglátnánk magunkat a kereszten Krisztusban, a bűneinkben. A bűneinkkel együtt. Azt szeretné, ha meglátnánk magunkat Krisztusban, amikor meghalt és eltemették. De nem áll meg itt, azt mondja, hogy Krisztussal együtt meghaltunk, Krisztussal együtt eltemettettünk, és Krisztussal együtt feltámadtunk, hogy ezután az Istennek éljünk. És még itt se áll meg, hanem Krisztussal együtt ültetett minket a mennybe. Azért, hogy megmutassa, az elkövetkező időben a hozzánk való jóságát. Jézus azt mondta, hogy nekem adatot minden hatalom menjen és földön. Pál apostol az Efézusi levél első fejezetében azt mondta, hogy megajándékozott bennünket mindennel, ami az istenfélő élethez szükséges Krisztusban. Ott van a mennyben, és szeretné, ha meglátnánk magunkat, nem csak a kereszten, nem csak a sírban, nem csak a sír ajtajában, a feltámadásban, hanem a mennybe menetelben, az Atya jobbján. Minden hatalom neki adatott. És szeretné, ha meglátnánk magunkat Krisztusban a kegyelem trónja előtt. És meglátnánk magunkat Krisztusban megajándékozva minden szükséglettel. És testvérem, az úrvacsora erre emlékeztet. Az úrvacsora jegyei erre emlékeztetnek. A kenyér Krisztus testélételére, az értünk való szenvedésére, a bűntelenségére, a tisztaságára, a must, a kiontott vérre, az értünk meghozott áldozatra, a halálára, a vérre, amely által eltöröltetik a bűnünk, amely által megbocsátást és megszabadítást nyerünk, és azt szeretné, hogyha nem a kereszt árnyékában állnánk. És itt van ebben a gondolatban benne a mennyei jobb. Azt szeretné, hogyha nem a kereszt árnyékában állnánk, hanem a kereszt üdvözlő világosságában. Hogyha azt értenénk meg, hogy nekünk ebből erőt lehet meríteni. Hogy ez nem vád ellenünk. Hogy látod, milyen bűnös voltál, hogy Krisztusnak meg kellett halni, érted? Ez egyébként igaz. Egyébként tökéletesen igaz. De Isten azt szeretné, ha eljutnánk arra, hogy meglátjuk magunkat a kereszt üdvözlő világosságában. Hogyha meglátnánk magunkat, mint akiket az Isten megszabadít, és hordoz, és megtart, és akik erőt meríthetünk, ahogyan a kenyér beépül a testbe, ahogyan a must beépül a testbe, és életté válik. Úgy szeretné, hogyha Krisztus szeretete, a Krisztusban megnyilatkozó isteni szeretet életté válna bennünk, és ennek az erejével élnénk az életünket napról napra. Nem mint akik gyengék, nem mint akik bűnösek, nem mint akik bűntől megkötözöttek, hanem mint akik szabadok Krisztusban, mert Krisztus azért halt meg és azért támadt fel, hogy megtartson és megszabadítson. Amen.